Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és nagyon szépen köszönöm Szevik Imre püspök úr megtisztelő meghívását erre az alkalomra, és örülök, hogy ilyen sokan vannak jelen ezen a képzésen. Az én feladatom a Biblia értelmezéséről beszélni, különösen a luteránus Biblia értelmezés kérdéséről. Mindnyájan bizonyára Biblia olvasó emberek vagyunk, rendszeresen hallgatjuk az igét vasárnapokét az istentiszteleteken, olvasuk a Biblia olvasó útmutatót, mai napon is ugye ennek alapján hangzott az áhítat. Hozzá tartozik a keresztény ember életéhez az igével való táplálkozás. Hozzáteszem rögtön, hozzátartozik a szentségekkel a való táplálkozás is. Tehát az úrvacsora, ami, mint hallottuk, egyházainkban azért egyre gyakrabban már az istentisztelet szerves része lesz. Ha most a Biblia értelmezés kérdése vetődik fel, akkor rögtön azt a kérdést tesszük föl, hogy hol is találkozunk magában a Bibliával, ezzel a problémával, hogy hogyan értelmezzük a Szentírást. Mert ez nem csak a mi kérdésünk, minden ember kérdése, hogy itt van előttünk a Biblia, az Ó és az Új Szövetség, a 66 bibliai könyv, ami a úgynevezett protestáns kánonba bekerült, vannak még a úgynevezett apokrif könyvek, katolikusok ezt a deuterokanonikusnak, vagy ma is már deuterokanonikus írásoknak mondjuk, tehát az Ószövetségben több olyan könyv van, ami a mi Bibliánkból kimaradt, noha Luther fordításában még ott volt az apokrifek könyvek között, sőt Károli Gáspár fordításában is ez megtalálható volt, csak később kihagyták. Felteszem a kérdést a testvéreknek, hogy eszükbe jut esetleg olyan epizód, mondjuk az Új Szövetségből, ahol a Biblia olvasás, vagy a Biblia értelmezés kérdése, hogy nyíltan előkerül. Nagyon jó. Pontosan ez az iskola példa. Köszönöm szépen. Miről is szól ez a gyönyörű történet? Most nem olvasom fel, inkább idézzük fel, de nálunk van a Biblia, kinyithatjuk, apostolok cselekedetei 8. fejezete, az etióp kincstárnok Károli fordításában a szerecsen komornyik története. Hát az történik ebben a történetben, hogy van egy nevezetes ember, az etióp kincstárnok, aki felmegy Jeruzsálembe, és ott a hintájában olvassa az írásokat. És akkor a Fülöp szentélek indítatása következtében oda megy hozzá, és megkérdezi ettől a kincstárnoktól, akit akár pénzügyminiszternek is nevezhetünk, megkérdezi tőle, hogy érted-e, amit olvasol? Ez egy nagyon fontos kérdés. Érted-e, amit olvasol? És hozzá kell tennünk, hogy ez az etióp kincstárnok egy nagyon becsületes ember, mert azt mondja, hogy hát hogyan érteném, ha csak valaki azt meg nem magyarázza. És akkor feljegyzi az apostolok cselekedetek könyvének szerzője, tudjuk-e, hogy kicsoda? Lukács, tehát ugyanaz, aki az evangéliumot írta, tehát Lukács följegyzi, hogy az etióp kincstárnok azt a részt olvassa az Ószövetségből, akkor ugye az volt az írás, a Szentírás, hogy az Isten választott gyermekének szenvednie kell, és gyakorlatilag őt gyűlölik, de ugyanakkor ő mégis hát életét fogja adni sokakért. Na most ez a rész, amit olvas, ez Ézsaiás könyvéből való, és miközben magyarázza az etióp kincstárnok ezt a híres ézsaiási proféciát Jézus szolgálatáról, eközben megy tovább a hintó, és fölteszi Fülöp az etióp kincstárnoknak a kérdést, hogy most már érted-e, hogy miről olvastam, és igen, ez volt a válasz, és az etióp kincstárnok kifejezi az igényét, hogy meg szeretne keresztelkedni. Amikor egy vízhez érnek, és akkor megállítja a hintaját, és azt mondja neki Fülöp, hogyha hiszed, hogy Jézus az Istennek a fia, akkor leszállunk és megkeresztelek. És ez valóban így történik, és a történet ezzel nem ér véget, hanem egy nagyon érdekes utolsó mozzanata van ennek a történetnek. Fülöp hirtelen eltűnik, de a megkeresztelkedett etióp kincstárnok tovább ment az ő útján örömmel. Tehát a megértésben az a sajátosság, hogy ott van egy öröm. Amíg az intellektuális megértés az csak egy, hogy mondjam, szellemi élmény, de a keresztény Biblia üzenetének, megértésének egy lelki öröm. Ez az egyik példa. A másik példa az Emmausi tanítványok jól ismert története. Jézus feltámadása után Jeruzsálemből nagyon szomorúan baktatnak ezek a tanítványok, és ez az idegen hozzájuk szegődik, és panaszkodnak, hogy hát, és csodálkoznak, hogy ez az idegen nem tudja, hogy mi történt Jeruzsálemben. És ekkor Jézus elkezdte magyarázni, ugye ők nem tudják, hogy Jézus van mellettük, elkezdte magyarázni mindazt, amit Mózes és a próféta őróla írtak. Az az érdekes, hogy ekkor sem értik még meg, hogy az írások Jézusról szólnak, hanem annyira kedves ez az ember, hogy meghívják a otthonukba, és ott megtöri a kenyeret, és amikor megtöri a kenyeret, abban a pillanatban ismerik föl Jézust. És akkor Jézus is eltűnik a színről, és ezt a kérdést teszik fel maguknak, hogy nem de gerjedezett a mi szívünk, ez a régi fordítás, vagy nem, de hevült a szívünk, miközben az írásokat magyarázta. Tehát Jézus is úgy magyarázta az írásokat Mózestől, a prófétáktól kezdve, tehát Mózes is róla írt, a próféták is róla írtak, zsoltárokban is róla olvastak, de ezt csak akkor értették meg, amikor mai szóval az úrvacsorában részesedte. Tehát ezáltal is azt mondhatjuk, hogy a Biblia olvasás és a szentségek, az ige hirdetés hozzá tartozik a keresztény élethez. Annyit szeretnék mondani egy másik hát bevezető gondolatként, hogy az evangélikus keresztények azért nem az úgynevezett papíros pápában hisznek. Azt szokták mondani, hogy római katolikus egyházban ugye ott van a csalatkozhatatlan pápa, és a 17. században alakult ki az a nézet, amikor megmerevedtek a luteri tanítások, ez úgynevezett luteri ortodoxia, luteránus ortodoxia korszaka, amikor elterjedt az a nézet, hogy a Szentírás minden betűje egyformán ihletett, minden betűje csalatkozhatatlan, tévedhetetlen, bármilyen földrajzi, biológiai utalás találhatunk, azt olvassuk, hogy a nyúl kérődző állat, és így tovább, akkor az pontosan úgy van. Ez az úgynevezett verbál inspiráció, vagy tévedhetetlenség tanítása. Érdekes módon ez a református egyházon belül később sokkal erőteljesebb lett, és ma is az úgynevezett fundamentalizmus képviseli ezt a nézetet. Az evangélikusság nem ilyen merev biblicizmust vagy fundamentalizmust képvisel, hanem az evangélikusság a luteri teológia alapján azt vallja, hogy mindenek előtt a szóbeli ige hirdetés volt az elsődleges. Már az Ószövetségben a proféták szóval tanítottak, Jézus is szóban tanított, példázatokkal tanított. És soha nem írt, illetőleg egy alkalomban, bizonyára emlékszünk arra, amikor írt a porba. Persze ismerte az írásokat, nagyon jól tudjuk. Ugyanakkor nem azt a parancsot adta a tanítványainak, hogy tessék leírni mindent, amit rólam hallottak, tőlem hallottatok, és amit én cselekedtem, hanem hogy menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát ige hirdetés, a szóbeli ige hirdetés. Tehát azt kell mondanunk, hogy kezdetben volt a szó, az ige. És természetesen az ige testé lett, mi hisszük azt, hogy Jézus Krisztus az elsődleges ige, a kinyilatkoztatott ige, nem a Biblia betűje a kinyilatkoztatás, hanem Jézus Krisztus a kinyilatkoztatás, és a Biblia betűje az Jézus Krisztusra utal. Tehát először volt a szó, de utána mégis Isten szent lelke gondoskodott arról, hogy írásba foglalják az evangélisták, az apostolok mindazt, ami Jézusról szól, és ezt az örömhírt immár írásbeli formában adják tovább. De nem az írott szó a végleges. Nekünk van Biblia. Hál' Istennek van egy magyarországi bibliatanár, Szevik Imre püspök úr az elnöke. Most jelent meg 2 évvel ezelőtt a Rufo, tehát a Revideát újfordítás. És a Biblia fordítás is még nagyon fontos volt, és nagyon fontos, hogy legyen Bibliánk, tanulmányozzuk a Bibliát, de a Bibliát ne tekintsük bálványnak. Mert a Biblia, mint írott szó, mint írott könyv, tartalmazza Isten igéjét ugyanúgy, mint egy drót az elektromos áramot, vagy mint a vas az izzó tüzet. Tehát mi nem a betűt imádjuk, nem a könyvet, ezért nem a papíros pápa, ami tekintélyünk, hanem az élő Krisztus. És ahogy a szóbeli igéből lett írás, azt kell mondanunk, hogy a Biblia nem hagyja azt, hogy az ige bezárva maradjon a könyvben, hanem azt kívánja, hogy ismét szóvá legyen. Tehát ami szó volt, hirdetett ige volt, amit lejegyeztek az apostolok, és az egyház megállapította a kánont, és továbbadták évszázadokon keresztül, az ismét akkor válik élővé, ha hirdetett ige lesz, és akkor jön el a hirdetett, az ige, Isten szentek segítségével a mi szívünkhöz. Akkor értjük meg. Tehát szó, írás, ismét szó. Ez azt hiszem egy nagyon fontos szempont a lutheri hermeneutika megértésében. A hermeneutika egy csúnya szó, azt jelenti, hogy Biblia értelmezés elmélete. Tehát Luther azt mondta, hogy nem egyszerűen az írás, hanem az élő evangélium a fontos. Számunkra a viva vox evangélium. Tehát amikor Jézust követték, akkor ezt a hangot hallották meg, a mester hangját. És ma is, amikor az ige hangzik, és az igét továbbadjuk a lelkészek a prédikációban, a testvérek egymás vigasztalásában, a lelkész a bűnös feloldozásában, akkor hangzik az evangélium. Tehát ez az evangélium, ez egy élő hang, amit ha meghallunk, szívünkhöz eljut, akkor működik az Isten igéje. Ez nagyon fontos, mert Luther így fogalmazott egy helyen, hogy hát a Bibliában vannak olyan könyvek, amelyek nem egyértelműen vallják Krisztust, vagy nem beszélnek Krisztus haláláról, csak arról, hogy nekünk cselekedni kell, ez az úgynevezett Jakab levél, és azt mondja, hogy hát ez tulajdonképpen nem is igazán apostoli, és ez nem annyira lényeges, mint például a rómaiokhoz írott levél, amiben viszont egyértelműen Krisztus halálának értelméről, az ő megváltó haláláról tanít Pál apostol. Így fogalmaz Luther a Biblia könyveihez írott előszavában. Ha egy írás a Krisztust hirdeti, és ha ezt akár Kajafás vagy Júdás mondja, az akkor is apostoli, és ha egy írás nem a Krisztust hirdeti, és ha ezt akár Szent Péter vagy Szent Pál írta, akkor nem apostoli. Tehát nem a személytől függ, hanem a tartalomtól függ. Hozzá kell tennünk gyorsan, hogy azért ne becsüljük le Jakab levelét. Luther akkoriban hangsúlyozta a megváltás Krisztus orientált szerep, tehát kifejtését, amikor a cselekedett kereszténység a középkorban a pönitencia gyakorlat, az érdemszerző cselekedetekre helyezték a hangsúlyt, és ezzel szembeállította ugye a római levelet, ahol a hit a lényeg, és Luther felismerte azt a nagy tanítást, hogy a hit által igazolunk meg. Tehát nem egyszerűen az emberi cselekedetek révén, hanem a hit. Hozzáteszem mindig, hogy nem bármilyen hit, divatos ma hitről beszélni, sokféle hit van. Buddha hit, van Krista hit, Krisztus hit. Mi Krisztus hit által igazolunk meg. Tehát Luther számára ez volt a nagy kérdés, hogy hogyan leszek én igaz Isten előtt? Hol találok én kegyelmes Istenre? Jól tudjuk, hogy középkori szerzetes ként mennyire próbált igaz lenni, mennyire próbálta magát elfogadtatni, de nem sikerült neki, és akkor fedezte fel a római levélben ezt a Habakuktól származó igét, hogy az igaz ember hitből él. Tehát én nem tudok magam saját cselekedeteimből kimászni a gödörből, hanem nekem Jézus Krisztusba kell hinnem, és ha én ő benne hiszek, akkor ő engem Jézus Krisztusért, az ő érdeméért elfogad engem igaznak. Tehát ez egy tartalmi szempont. Azt kell mondanunk, hogy amíg a reformátusoknál van egy olyan biblia-centrikusság, hogy az egész Biblia, ugye teljes írás Istentől ihletett, ez egy fontos gondolat, Luther azért azt mondja, hogy ennek van egy tartalmi szempontja, egy úgynevezett belső kánon, a kánon az ugye mérővessző, a teljes Biblia, de teljes Biblián belül a belső kánon ez, hogy ami a Krisztus tanítja. Úgy szokták mondani, vagy Luther így mondta, hogy Christum Treiben, tehát a Krisztust ábrázolja ki. Tehát ő úgy olvasta a Szentírást, az Ószövetséget is, hogy abban Krisztust kereste, és meg is találta. Azt szokták mondani, hogy ha Luther ma élne és egy teológiai fakultáson tanítana, akkor leginkább az Ószövetségnek lenne a professzora, mert sokkal több ószövetségi könyvet magyarázott, mint újszövetségi könyvet. Nem írt kommentárokat például az evangéliumokról. Írt a hegyi beszédről kommentár, de nincs külön Máté kommentár, János kommentár. János egyes részeiről írt, de az egész János evangéliumáról nem. A Pál levelekről azonban természetesen többet is írt. Nos, ezek után, hogy láttuk a lutheri gondolkodás sajátosságát, lássuk azt, hogy mivel szemben alakult ki a lutheri biblia értelmezés. Tehát a biblia értelmezés mindig is volt, amióta biblia van, mert maga a biblia is értelmezés, tehát a biblia igéje, mint láttuk, értelmezés, és már Jézus korában is értelmezték a bibliát, a zsidó tudósok is értelmezték a bibliát, több iskola volt az első században, Jézus korában, voltak, akik literálisan, betű szerint nagyon szigorúan értelmezték a Bibliát. Volt olyan magyarázat, amit ma úgy neveznek, hogy midrás, most ez nem a lényeg, csak az lényeg, hogy tulajdonképpen nagyon kreatív beszélgetés volt a Bibliáról, és hogy minél több érdekes dolgot vegyenek benne észre, és az aktív beszélgetés volt a Biblia értelmezés lényege. Vagy például a kumráni közösség, az esszénikus közösségben is volt egy sajátos biblikus értelmezés, ami önmagukra vonatkoztatta az írást, de egy Jézuskortárs zsidó Filon megpróbálta a zsidó iratokat elfogadhatóvá tenni az akkori művelt görögség számára. Ugye a zsidóságot lenézték, ott volt a nagy művelt hellén világ, és ez a Filon az első században allegorizálta a Héber Bibliát, vagyis az Ószövetséget, és azt mondta, hogy próbáljuk meg az egyes ószövetségi történeteket megfeleltetni a görög gondolkodás elvont fogalmainak. Nagyon egyszerű példával, Ábrahám a hit embere, Sára a szeretet mintaképe Izsák meg az engedelmesség. Tehát ilyen általános elveknek, fogalmaknak próbálta Filon és az első századi allegorizáló, tehát allegorizálás azt jelenti, hogy valamilyen elvon fogalmaknak kell megfeleltetni a Bibliát. Nos, amikor a kereszténység kialakult, és az újszövetségi írások is megszülettek, az egyház sorba rendezte őket, ez az úgynevezett kánon. Most nem részletezem, hogy van egy szűkebb zsidó kánon, és van az úgynevezett alexandriai kánon, tehát két típusú gyűjteménye van az írásoknak, az ószövetség írásoknak. Az viszont, amikor az fontos, hogy amikor a Biblia egy könyvé rendeződött, akkor egyre inkább a kereszténységen belül is már olyan irányzatok belülről kezdték támadni a kereszténységet, amelyek azt mondták, hogy vannak olyan részei a Bibliának, amelyek nekünk nem kellenek. És ez azért fontos, mert ma is vannak olyan irányzatok. A második században egy Marcion, vagy Marcionnak is mondják ezt az eretneket, ez egy eretnek gondolkodó volt, ő azt mondta, hogy nekünk nem kell az Ószövetség. Az Ószövetségnek ez a haragvó istene, Jehova, aki büntet, ez nem egyezthethető össze Jézus Krisztus atyával. Tehát egyszerűen hagyjuk ki az Ószövetséget, csak az Új Szövetség a fontos. Azon belül is Lukács evangéliuma. Ez az úgynevezett markionizmus, ez mindig is kísértette a kereszténységet. Még a 20. században is Németországban a náci biblia, az volt a náci bibliára jellemző, hogy kivágták az Ószövetséget, behelyettesítették a német mitológiával, és akkor csak az Új Szövetség. És hát nálunk is a magyar vallás az egy kicsit ilyen irányba mutat, hogy hát a magyar vallás, és akkor hát ugye Jézus, de hát megpróbálták zsidótalanítani a Bibliát. Azt kell mondani, kedves testvérek, hogy ez egy nagyon veszélyes és járhatatlan út, mert ha az Új Szövetséget Jézus Krisztus tanításáról szóló tanúságtértet komolyan vesszük, akkor azt látjuk, hogy az át van szőve az Ószövetség idézetekkel, olyan, mint egy szőttes, nem lehet ketté választani, hogy ez zsidó irat, ez pedig csak Jézus tanítása. A Jézus számára a Szentírás az volt, amit mi Ószövetségnek nevezünk. Nos, az egyháznak tehát szembe kellett nézni ezekkel az úgynevezett eretnek tanításokkal, és aztán egyre inkább kialakultak különböző iskolák. A második században Alexandriában, ott, ahol ez a zsidó Filon élt, ott működött Origenész. Ő volt a legnagyobb görög egyházatya, aki nagyon hasonló módon, mint Filon, ő is megpróbálta szalonképessé tenni az akkori görög értelmiség világ számára a immár keresztény szentírás, és ő is allegorizálta a Bibliát. Tehát kialakult az, hogy a Bibliának hármas értelme van. Origenész azt mondta, hogy az ember test, lélek és szellem. Ennek alapján van testi értelem, van lelki vagy morális értelem, és a legmagasabb értelem az a pneumatikus lelki értelem, amit tulajdonképpen a Krisztus értelme. Tehát az ember a trikotomikus lény, amit ugyanilyen ma is vallanak, ezt mondta Origenész, és ennek alapján a Bibliának is hármas rétegét, hármas értelmezését különböztette meg. Aztán a középkorban ebből a háromból négy lett. És azt mondták, hogy minden szövegnek van egy literális betű szerinti értelme, ez az első. Van másodszorban egy úgynevezett morális értelme, harmadszorban van egy allegorikus értelme, és negyedszer pedig van egy misztikus, jövőre utaló, eszkatológia, végidőre utaló értelme. Na most csak egy példával szóval, Jeruzsálem szó szerinti értelemben a város, morális értelemben a keresztény hívő ember, allegorikus értelemben az egyház, és a misztikus, eszkatológus értelemben pedig majd a lelki az a Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, ami majd eljön. Tehát ez a négyes értelem. Ez volt a középkorban jellemző, de tulajdonképpen az első és a második, harmadik, negyedik különbözött. Tehát a második, harmadik, negyedik az mind spirituális volt, és az első volt a literális, és a középkorban az volt jellemző, hogy megpróbáltak mindent elspiritualizálni, és kicsit lenézték a szó szerinti értelmet, a betű szerinti értelmet. És most jön a nagy luteri fordulat, ugyanis Luther a Szentírás professzora volt. És ő nagyon komolyan vette a betűt, az írást. Nagyon sokat tanult Luther és a többi reformátor a humanistáktól, különösen Erasmustól. Ebben az évben ünnepli a világ az Erasmusnak az Új Szövetség kiadását. 1516-ban jelent meg az Új Szövetség fordítása, és ugye a görögből újra lefordította latinra az Új Szövetséget, és ez már úgynevezett kritikai kiadás volt, és kimutatta, hogy a Vulgáta, a középkornak a latin bibliája, amit Jeromos vagy Hieronymus fordított, nagyon sok hibát tartalmaz. Na most a humanisták nagyon aktív biblia fordító munkássága nélkül nem lett volna reformáció. Kétségtelenül voltak ilyen előreformációs mozgalmak, mint Angliában Wycliffe és követői, a Lollardok, akik kritizálták a egyház visszaéléseket, a bűnbocsátó cédula árulást és a többi, volt Husz János és mozgalma, de ugyanakkor a humanisták bibliacentrikus gondolkodása nélkül ez nem történhetett volna meg, tehát Lutherre is óriási hatást gyakorolt, és ő eleinte még nagyon jóba volt Erasmusszal, vagy mondanám így, Erasmus nagyon jóba volt Lutherral, tulajdonképpen támogatta még a reformációt Erasmus, mert ő is meg akarta reformálni az egyházat. Itt egy gyönyörű könyvet Erasmus egyébként a Biblia olvasásáról, az a címe, hogy a keresztény katonáról, Enchiridion, tehát egy kézi könyv, arról, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Magyarul két fordításban is megjelent a közelmúltban. Tehát a Biblia centrikusság ez innen származik, hogy a humanisták komolyan vették a Szentírást, és Luther nagyon fiatalon lett az akkor új Wittenbergi Egyetemnek a Szentírás tudományi tanszékének, mondhatnánk így, professzora. Eleinte ő is a középkori négyes értelem alapján magyarázta a Bibliát. Tehát ő is azt mondja, nézzük meg, főleg a zsidókhoz írt leveleket, aztán Zsoltárok könyvét magyarázta. Van a szó szerint értelem, van a morális értelem, van az allegorikus, nagyon fontos, és a misztikus értelem. Aztán, amikor nagyon komolyan tényleg Krisztust kerestem, és megtalálta ebben az igében, hogy az igaz ember hitben él, ekkor rájött arra, hogy az allegorizáló módszer, amit ő úgy nevezett, hogy ez az origenizáló módszer, azt mondja, allegorizáre az nem más, mint origenizáre, tehát hogy túlságosan elspiritualizáljuk a Bibliát, ez veszélyes. A középkorban ugyanis, és a Biblia értelmezés lényege, hogy mi a betű és a lélek viszonya. A Szentírásban betűk vannak, de a betűt mi mindig csak a Szentlélek segítségével tudjuk megérteni. Tehát a Biblia megértéséhez elengedhetetlen a Szentlélek. Nem csak a megírásához, a teljes írás Istentől ihletett, ami persze a teljes írás akkor csak az Ószövetség volt, és ezt úgy is lehet fordítani, hogy minden olyan írás, amely Istentől ihletett, az alkalmas a tanításra, fetésre és javításra. Tehát Luther nagyon komolyan megértette ezt a gondolatot, és azt, hogy Krisztust kell keresni a Szentírásban, és fölfedezte, hogy ez a Szentírásnak a közepe, a hitáltali megigazulás és a Krisztusitról szóló tanítás. Na most ismerjük a reformációnak a négy vezérszavát, sola scriptura, ez szemben áll azzal, hogy a Szentírás egyedül, de nem a hagyomány, a tradíció, Solus Christus, tehát csak Krisztus és nem a szentek közvetítenek. Sola Gratia, csak kegyelem, és Sola Fide, csak hit által igazulok meg, és nem cselekedetek által, és mindez összefoglalható abban, hogy Soli Deo Gloria, Istennek legyen dicsőség. Egy nagyon fontos reformátori biblia elvet szeretnék most megvilágítani. Luther ugyanis azt a szentírás magyarázati elvet fedezte fel és gyakorolta, hogy a szentírás önmagát magyarázza. Tehát nem kell külső tekintély ahhoz, hogy megértsük a Bibliát. És Luther itt több frontos harcot folytatott. Egyrészt Luther harcolt Rómával, ahol ott volt az egyháznak a tekintélye, az autoritás. Tehát amit az egyház mond, az úgy van, azt el kell fogadni. Ugyanakkor, nem sokkal Luther fellépése után azonnal jelentkeztek az úgynevezett rajongók. A reformációnak ez a radikális irányzata, először Luther saját főnöke, dékánja, Karlstadt volt az, aki, amíg Luther áruhában fordította a Szentírás Wartburg várában, addig olyan nagy hévvel hát prédikált Karlstadt a képek ellen, a szobrok ellen, hogy kidobálták a szobrokat, ezt nevezik az ikonoklazmusnak, tehát a képrombolásnak. Luther, amikor ennek hírét vette, azonnal Wittenbergbe lovagolt, és elmondott gyönyörű prédikáció sorozatot, 8 bölti prédikáció 1522-ben, tehát 1522 böltjében, és akkor azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy kép van, vagy nem kép, hanem hogy a bálványok nem a mi szívünkbe legyenek. És ne a képekbe lássuk a bálványt, hanem azt mondja, hogy én az emberek szívéből téptem ki a bálványt. És ez a fontos. És valakinek fontos, hogy legyen kép, akkor legyen kép. És a luteránus egyházban ugye van oltárkép, van kereszt, ugye a reformátusoknál sem oltárkép, sem kereszt nincsen. Tehát ott fehér falak vannak, azért, mert a 10 parancsolatnak a második parancsolatát, tehát hogy ne csinálj magad faragott képet, ezt úgy értelmezik, Isten nem ábrázolható. De ugyanakkor bemegyünk egy református templomba, akkor ott vannak a református fejedelmek, ott vannak a híres református személyiség, a Rádai Palotába, tehát nagyon könnyen az ember hajlik arra, hogy valami vizualitásra szüksége van, és hát akkor helyettesítik a szentek képei a nagy református elődöket. Nos, visszatérve, mit jelent ez a szentírás önmagát magyarázva, hogy nem a Róma a tekintély, de nem is ez a Karlstadti vagy Münzer Tamás volt a másik, aki azt vallotta, hogy a Szentlélek neki egyenesen ad kinyilatkoztatást a szívébe. Még az írás sem kell, sőt az egyház sem kell. Tehát egy egyház ellenes rajongó mozgalom volt, és Gideon kardjával ugye ők beindították a parasztháborút, és ez nagyon logikusan végződött. Luther ezzel szemben állt. Szemben állt akkor ugyanakkor a humanistáknak, egykori támogatójának, Erasmusnak a nézeteivel is, aki az értelemnek Luther szerint túl nagy szerepet tulajdonított. Tudjuk, hogy 1525-ben Erasmus és Luther éles ellentétbe kerül a szabad akarat kapcsán. A humanisták azt mondják, hogy az embernek van szabad akarata, üdvösségre Luther azt mondja, hogy nincs szabad akarata. Vagy mi szolgák vagyunk, mert megszülettünk, akkor a sátán szolgái vagyunk, viszont ha Krisztus megváltott bennünket, az megvásárolt bennünket, ha Krisztuséi vagyunk, akkor a Krisztus szolgái vagyunk, de ez a szolgaság, ez az igazi szabadság. Tehát a Krisztusban, Krisztusról tartozás, ez a szabadság tulajdonképpen. Tehát a humanistáknak az értelem felfogásával, és ugyanakkor a zsidó biblia magyarázattal, amelyik a betűnek olyan nagy jelentőséget tulajdonított, tehát azt mondja, nem lehet tekintély sem a egyház, mint autoritás, sem az én személyes élményem. Mert nagyon fontos, mert nálunk is azért sokszor az én élményem az, sokszor az ige fölé kerül, hogy én ezt tapasztaltam. Tehát tulajdonképpen a mai karizmatikus mozgalmaknak az elő szele volt ez a rajongó irányzat a 16. században. Sem az értelem, ami fölül helyezi magát a hitnek, Luther az értelmet szajhának nevezi. Szajha értelme, ami elvisz engem az Isten igéjétől. És a betű sem. Na most Luther szemben a középkorral, amelyik elspiritualizálta a betűt, Luther azt mondta, hogy a betűt és a bibliai történetet nagyon komolyan kell venni. Elsődleges a szó szerint értelem, viszont a lélek az nem a betű fölött van, hanem a betűben van. Ez azért fontos, mert ha az egész biblia értelmezés történetét nézzük, az elmúlt 2000 évet mondjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon érdekesen mozgott az inga a biblia értelmezésében. A középkorban a spirituális értelmezés volt fent, és lenézték a betű szerinti értelmezést, aztán majd az újkorban a felvilágosodás, a racionalizmus hatására a történeti értelem azonossá válik a szó szerint, betű szerint értelemmel, akkor lenézik a spirituális értelmet. Tehát akkor ebben billen el, ilyen irányba billen el az inga, a libikóka. Luthernél viszont ez gyönyörűen egyensúlyban van, és a reformációban. Tehát a reformáció a betű és a lélek között egy nagyon egészséges egyensúlyt teremtett, és ezért nem véletlen, hogy a 20. század nagy bibliaértelmezései, teológusai, például egyik Gerhard Eberling, egy svájci, vagy a német származású svájci teológus volt, ő is Luthertől tanult. A 20. században, 20. század elején volt a Luther reneszánsz, és felfedezték azt, hogy Luther írásai az, hogy a szó az elsődleges. Az evangélium az nem írott ige, hanem hang, betű, Isten élő hangja, amit hirdetni kell, és ennek a szónak eseményé, történéssé kell válni az én életemben. Szavak nem csak jelölnek valamit, de középkorban van egy szó, és az jelöl valamit, hanem a szó történés, az az én életemben akkor értetnek valamit, ha történik valamit. Van, így fogalmazott, hogy mint tudjuk, Nietzsche azt mondta, hogy Isten halott. Lehet, hogy Nietzsche-nek igaza volt, ha az Isten főnév. De az Isten nem főnév, hanem az Isten igen. Aki vagyok, aki vagyok, vagy voltam, aki vagyok, leszek, aki voltam. Aki van, volt, van és eljövendő. Tehát ha az Isten igen, akkor nem mondhatjuk, hogy az Isten halott. De, tehát főnévben lehet mondani, de az Isten, ő az, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki magát, hogy én vagyok, aki vagyok, és Jézus, amit az evangéliumokban azt mondta, hogy ego eimi, hogy én vagyok, akkor összerezzentek az emberek, sőt, vagy vicsorítottak, hogy ez Isten károlás, mert azt mondja magáról, amit az Úr kinyilatkoztatott Mózesnek a tégőcsapokorban. De Jézus Krisztus valóban így akarta önmagát kinyilatkoztatni. Így hát összefoglalva most már a mondani valókat, azt kell mondanunk, hogy amivel kezdtem, hogy a lutheri hermeneutika, vagy bibliaértelmezés lényege a krisztocentrizmus, tehát Krisztus központuság. Minden Krisztusra mutat, és a Biblia, a betű, a szó az tanúságtétel, tanúbizonság a valódi igéről, a kinyilatkoztatott testélet igéről, Jézus Krisztusról. Tehát nem, mi nem a betűt imádjuk, az bálványimádás lenne, hanem a betűben mi tanúságtételt látunk, tanúbizonságtételt látunk, amely az élő Krisztusról tanúskodik. Mi benne hiszünk, és ezért olvasok, és ezért tiszteljük az írásokat, mert úgy érezzük, hogy ezek Krisztusról tesznek tanúbizonyságot. Ezt mondta Jézus is, ugye a János evangéliumában, hogy ti Mózesre hivatkoztok, de nem veszitek észre, hogy Mózes is rólam szólt. Tehát hiába kutatják az írásokat, ha nem veszik észre, hogy ezek az írások is róla tesznek tanúbizonyságot. Tehát akkor olvassuk, akkor értelmezzük a Bibliát, Szentírást luteri módon, ha krisztocentrikusan, Krisztusra nézve értelmezzük és olvassuk a Bibliát. Köszönöm szépen!